annyi dolgom van, nem így a munkában, mint ember, mint egy 21. században élő ember, olyan nehéz megélni, aztán annyi mindent kell csinálni, hogy a francba van idejük, kedvük, energiájuk embereknek azzal foglalkozni, hogy milyen a másik. Hogy merem venni, vagy merib merni bárki a bátorságot arra, hogy abba beleszóljon, hogy kinek milyen a haja, hogy hogyan eszik, hogy milyen Istent imád, hogy mit csinál a hálószobájában, hogyan neveli a gyerekét. Tehát ez valahogy az én világomban nincs benne.
Jó napot kívánok, ez itt a címlap, Alföldi Róbert színész rendezővel, én Benyó Rita vagyok. Szia Robi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A felvétel időpontja április 14-e, ami Eszterházy Péter születésnapja, és ma 75 éves Eszterházy Péter. Vannak olyan emberek, akik ha nincsenek itt, akkor is itt vannak szerintem, igen, meg ilyen, ilyen iránymutatók. És hát nektek volt azért egy viszonyotok, és hát a halála után te adtál hangot a Hasnyálmirigy naplónak. És szerintem sokakhoz te juttattad el.
Ó, bár úgy lenne. Nem tudom, hogy ez mennyire így, mindent lehet mondani, még most a Szabad Európa. Még vagytok egyébként?
Na, ezt majd megbeszéljük. Még vagyunk, hisz itt ülsz.
Hogy a Hungarotonán én csináltam pár gyereklemezt, azok nagyon sikeresek voltak, és akkor nagyon kedvesek és normálisak voltak, és megkérdezték, hogy mi lenne az, amit én nagyon szívesen, vagy amiről úgy gondolnám, hogy ez így hangos könyvben működne, és akkor én a Hasnyálmirigy naplót mondtam. Ezen némileg elcsodálkoztak, de nagyon tényleg iszonyú nyitottak voltak, és kedvesek, és megcsináltuk. A Péter az ugye nagyon-nagyon hiányzik, mert egy olyan hang volt, ami nem nagyon van. A higgadságában, a humorával, a humanizmusával, a bölcsességével, a cinizmusával és mindennel együtt. Tehát amikor ő néha megszólalt és mondott két-három mondatot, vagy lejött két-három mondatot, attól az ember úgy valahogy megnyugodott, hogy mégiscsak rendben van valahogy a világ. És ugyanilyen, és hát ugye ő soha nem beszélt menni, meg nem is hazudozott, és ugyanilyen szembenézős, és ugyan nagyon, nagyon őszinte dolog a Hasnyálmirigy napló, ami ugye hát egy halálos betegséggel folytatott harcról szól, amivel drága Péter el is ment, de hogy ez is, hogy mondjam, tehát, hogy egy igazi, felnőtt, bátor, okos férfi embernek a szembenézése, és a megváltoztathatatlanságának elfogadása, és hogy így is az utolsó pillanatig a könyvben is minden az életről szól.
Vannak olyan emberek, ahogy már beszéltünk, akiknek a halála után is így ott van bennünk, hogy mit mondana, Efé mit mondana.
Mennyire nagyon hiányzik, szóval mennyire nagyon hiányoznak. És ezek nem is biztos, hogy iránytű mondatok, hanem inkább olyan mondatok, amintől az emberből valahogy kimegy ez a görcs, meg kimegy ez a feszültség, meg kimegy a dű, meg kimegy minden, és azt mondja, hogy mégiscsak élni, mégiscsak szép.
Na és amiért most, ez egy nagyon furcsa, de szintén olyan nagyon Eszterházy is, hogy a mai napra esik a 75. vagy hát, hogy az esik a mai napra, vagy a parlamenti szavazások, és nem fogunk egyfolytában politikáról beszélni, de hogy mielőtt beléptél, konkrétan azelőtt fogadta el a parlament az alkotmány 15. módosítását, amivel most már tudjuk, hogy a férfi-férfi, a nő,
és csak azok
a teremtés sorrendjében.
Ez is benne van?
Igen.
Azt mondták, hogy nem lesz benne.
Hát ez a magyarázó szövegben van benne, de a magyarázó szövegben benne van. És ez az egész kezdve attól, hogy a gyermekvédelemre hivatkozva van a gyülekezési törvény módosítása, hogy benne van ez, hogy a drogot azt alkotmányban és a drogfogyasztást alkotmányban töröljük el. Ezek mind-mind olyan mai események, amik együtt azzal, hogy épp Eszterházynak van a születésnapja, és épp ezzel a mondattal, hogy a teremtés sorrendjében, szintén egy olyan gondolat, hogy így eszébe juttatja az embernek azt, hogy lehet erre normálisan reagálni. És én ezért kapcsoltam össze, meg ezért hoztam ma ide többet.
Hát nem tudom, hogy a Péter is meg... hogy bírná-e még ideggel. Tehát, hogy szerintem ott tartunk most, vagy ott tart az ország, vagy ott tart a kormányunk, hogy nem tudom, hogy drága Péter bírná idegrendszerrel. Biztos, hogy nem tudom, hogy bírná egyébként. Hát, hogy neki már, szóval neki is sokan lesz. Nagyon nehéz erről beszélni. Azért nagyon nehéz erről beszélni, mert ha picit is tájékozott vagy, vagy picit is tájékozódsz, akkor pontosan tudod, hogy ennek semmi köze a gyermekvédelemhez, semmi köze ahhoz, hogy a kormány mit és hogy gondol a nemekről, semmi köze ahhoz, hogy a kormány mit és hogyan gondol arról, hogy valaki azonos neművel él, vagy nem él azonos neművel, vagy nemet vált. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem másra nem szól, mint a hatalom megtartásának a különböző módozatai, és vélt vagy valós mérések, vagy gondolatok alapján különböző szavazatoknak a megszerzéséről. Ugye nagyjából 8-10-11%-ra mérik, azt hiszem, ha jól tudom, azt a pártot, amelyik közelebb áll a hatalmon lévő párthoz, mint mondjuk a máshoz, és ugye a más mérések alapján iszonyú szükség van erre a 10-11%-ra. Tehát szerintem ezek koncok. Arról lehetne beszélgetni, csak az nem politika, az annál fájdalmasabb dolog, hogy van az alkotmányt illik-e felhasználni arra, annak változtatásait, vagy dobálózhatunk-e úgy egy ország alkotmányával, hogy az az adott pillanatnak, vagy az adott érdekeinknek megfeleljen, és akkor úgy változtatjuk, vagy változtatgatjuk, ahol éppen nekünk jó, vagy éppen úgy gondoljuk, hogy nekünk jó. Hogy mondjam, be vannak szarva a fiúk. És elég szomorú, hogy az ember azt mondja, hogy ennek lehet, hogy kéne örülni, legalábbis én, aki nem egy olyan országban szeretnék élni, mint amit a Fidesz az elmúlt 150 évben felépített. Mert már körülbelül annyi. Tehát ebből soha nem is csináltam titkot. Tehát én nagyon nem ilyen országban szeretnék élni, és én nagyon nem így gondolom a demokráciát, és én nagyon nem így gondolok egy élhető közép-kelet-európai, Európa közepe lévő pici országra, hogy annak így kéne működnie. Most minden arról szól. Mi azt gondolom, hogy minden oldalon. Tehát most igazság szerint valóban van egy nagyon... Hát, hogy régen volt ilyen helyzet, valódi, hogy mondjam, harc lesz szerintem itt a választások alatt, mondjuk azt talán valódi választás lesz, hogy lesz vagy valódi alternatíva.
Te hogy vagy ebben? Mint állampolgár, hogy érzed magad ebben? Ugye sokszor elmondtad már az utóbbi időben, hogy egyel hátrébb léptél abszolút ahhoz hátrébb képest, amennyire aktív voltál. Ez szerintem érthető nagyon sok, szinte egy évtizednyi, majdhogy nem aktivizmus igen után. De hát amikor láthatólag nem lassul, hanem gyorsul az, ami ellen mondjuk te 10 éven keresztül tiltakoztál, akkor ez erősíti azt, hogy visszavonulok a kiskertembe, vagy vissza ránt téged akaratod ellenére?
Nem ránt vissza, vannak olyan pontok, amikor csak nem bírom ki és megszólalok. Nem jártam Pride-ra, az idén biztos, hogy ott leszek a Pride-on. És ezen végül is mosolyogok, mert ez talán pozitív. Szerintem soha annyian nem lesznek a Pride-on, mint az idén. Tehát, hogy végül is ugye ennek ugye örülni kéne. Döbbenten nézem, hogy mi történik. Az én életemet még nagyon konkrétan nem befolyásolta az, ami történik. Tehát van még munkám, föl tudok lépni aránylag, ugyanabban a helyzetben vagyok talán, mint mondjuk az elmúlt évtizedekben, még akkor is, hogyha a mozgástér szűkül, de... Tehát én még megengedhetem magamnak azt, hogy szemléljek. És valóban, amit te mondtál, elfáradtam, elegem lett magamból is, abból is, amilyen helyzetbe kerültem, hoztam magamat. Illetve, hogy nagyon elegem lett abból, hogy teljesen nem volt semmiféle hatása annak. Tehát, hogy... szembe kellett néznem azzal, hogy a többség nem úgy gondolkozik, ahogy én gondolkozom. Lehet, hogy ezért nem úgy gondolkozik, mert nem tud dolgokat. Lehet, hogy ezért nem így gondolkozik, mert szorong, mert fél, mert nem tudja, hogy nem tud felelősséget vállalni, és ez még mielőtt bárki ezen megbántódik. Ne, tehát ez egy olyan felelősség, ami arról szól, hogy én állok a lábamon abban a világban, amiben én létezem, és megpróbálok én dönteni, meghozni az én döntésem, azért vállalom a felelősséget, és megpróbálok én valamiféle életet összerakni magamnak. Ha félünk, ha szorogunk, ha nincs rá lehetőségünk, ha az űrzavaros információink vannak, akkor nagyon nehezen tudunk önmagunktól jobbra vagy balra lépni. Tegnap láttam ilyen valamelyik internetes oldalon, így én beszámolokat erről a Pusztuljon a Kinga című tüntetésről. És nagyon érdekes volt, hogy iszonyúan finoman, elegánsan bármit kérdezett a riporter, ami nem fért bele abba a világba, amit képviseltek azok az emberek, a regészítően azt mondták, hogy ez nem igaz. Uh-huh. Tehát nem igaz, hogy lefújták, nem igaz, hogy fölborították a nem tudom milyen pultot, nem igaz, hogy megtámadták, vagy ha igaz is, akkor az belső szervezés. Tehát nagyon érdekes a dolog, hogy eljutottunk oda, hogy észérvekkel, normális mondatokkal, a valósággal nem lehet kommunikálni.
Követed-e azoknak a kollégáidnak az aktivizmusát, akik mostanában színre léptek, vagy akik elkezdtek politizálni? Azért is kérdezem, mert azt is sokszor elmondtad, hogy sokszor ebben nagyon egyedül érezted magad, és érezted azt, hogy hátul, a büfében, itt-ott megbeszélitek, hogy ez miért nem jó, majd utána te vagy egyedül a páston. És minthogyha ebben lenne egy változás, tehát most, nem tudom én, Lengyel Tamás, Molnár Áron, Rajner Micsinyei Nóri, Nagy Ervin, tehát hogy mintha azért, láthatóbbak
igen,
lennének.
Igen, de azért ők az elmúlt 5-6-8-10 évben sem voltak láthatatlanak. Tehát, hogy egyikünknek sem esett le az állam, hogy az Áron, vagy a Nóra, vagy a Tamás megszólal. Az, hogy ennyire aktívak lettek, főleg az Ervin, az se pró, se kontra, azt én kíváncsian vagy nagyon drukkolva nézem. Láthatóan őt ez elkapta. Uh-huh. És mondom, kíváncsian nézem, hogy mi fog történni. Kapja is érte a dolgokat. De hogy mondjam, nem lettek nagyon sokan. De figyelj, lassan így azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is. Nem is kell. Valahogy ez a mikor szólalsz meg, mikor mondasz, az vajon azokhoz jut-e el, akikhez el kell jutni? Főleg ez a fontos kérdés szerintem. Az nem tudom, hogy van ez az aktivitás. Igazság szerint ugye ki kellett volna alakulni, vagy vissza kellett volna hozni a mondjuk a 20-as évek, vagy a 20. század elejének az értelmiség, hogy egy értelmiségi réteg az hogyan és miként működik egy országban. Zárban megjegyzem, aztán persze zsidó törvények lettek belőle. Tehát, hogy valahogy ott se tudott ez normálisan működni, valahogy a mi országunkban ez a réteg, ez valahogy a történelmet nézve soha nem tudott mondjuk olyan lenni, mint mondjuk a lengyeleknél, vagy mondjuk a cseheknél. De mégiscsak jó lett volna, hogyha az elmúlt tizenvalahány, vagy a rendszerváltás után, hagyjuk az elmúlt tizenvalahány évet, a rendszerváltás után kialakult van egy olyan értelmiségi réteg, EP, aki, hogy egy rét, tehát hogy ne egy EP legyen, hanem legyen egy értelmiségi réteg, amelyik gondolhat egymás között mást bizonyos dolgokról, de hogy az alapról nem gondolnak mást. Mert szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy erőt képviselt volt. Náluk ugye az volt, hogy nagyon sok, tehát hogy valahogy az értelmiség sem tudott értelmiség maradni, hanem vélt valós fájdalmak, szorongások, sértődések miatt hol ide állt, hol oda állt. Vagy nem hol, áll. Tehát, hogy tehát szerintem vannak alapügyek, amiben nem lehet, amiben az nem számíthat, hogy te jobbra vagy balra szavazol. Hogy ki milyen festő, hogy ki milyen színész, vagy ki milyen rendező, az szerintem egy értelmi, tehát hogy az abban szerintem nincs, tehát abban az nem függhet attól, hogy te jobb oldalra szavazol, vagy bal oldalra szavazol. Akkor
mondjak valami jó példát is, ugye most bemutattátok a Budaörsi Latinovics Színházba Székely Csabának az Igazság Gyertyái című művét, amiről majd beszéljünk egyébként részletesebben is, de most beválogatták az Országos Színházi Találkozó programjába, köztük El Simon László szavazatával, sőt, El Simon László, ahogy olvastam, arról beszél, hogy ezt minden diáknak látnia kéne. Ma, 2025-ben olyan világot élünk...
Ez borzasztó, hogy ez hír!
Meglepődünk azon, hogy El Simon László egy Alföldi Róbert rendezésre és Székely Csaba írt drámára mond ilyet, mint ahogy meglepődünk azon, hogy te Perjes Károllyal egy elképesztően jó beszélgetést csinálsz, és úgy tudtok egymással leülni beszélgetni, hogy nem azt érzed, hogy itt az árok két oldaláról kiabálnak emberek egymásnak, hanem azt, hogy két kolléga tök mindegy, hogy hova szavaz, tud egymással beszélgetni. Na de ez csepp a tengerben. Üdítő példák.
Nézd, én nem tekintem csepp a tengernek, én ezt tartom normálisnak. Az, hogy az El Simon László, az, hogy ő egy értelmiségi, az nem kérdés. Az, hogy ő egyébként meg egy pártkatona, azt én elmondtam már neki erről a véleményemet. De ő ezt vállalja. De érted? Tehát, hogy ő tehát, hogy egy értelmiségi ember, ő lát. Őt azért most kirúgták a Nemzeti Múzeum éléről, mert hogy kimert tenni külön bizonyos fotókat. Sose értem, hogy... Na mindegy, ezt majd vele megbeszélem. Hogy...
De mondjuk az Eperjesben kérdés volt, hogy egy percig is, hogy leüljön veled beszélgetni?
Neki? Szerintem nem. Szerintem nem volt kérdés. Jó, nem vagyok naív, vagy nem cselek, hogy mint a naív lennék. Tehát amikor fölmerült a neve, akkor mindenki, és hogy a Szamóca, mondom, persze, hogy Szamóca jön, akkor jön a Szamóca, és a Szamóca jött. És hát tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy egy pillanatnyi feszültség nem volt közöttünk. Vagy legalábbis, hogy abban a beszélgetésben egyáltalán nem volt. Valóban nem kerültünk bizonyos témákat, azért legyünk őszintén. De lehet, hogy így kéne beszélgetni. Tehát lehet, hogy arról kéne először beszélgetni, ami mind a kettőnket érdekel. Nem csak a Szamócáról beszélek általában. És amikor kiderül, hogy a másik az nem egy ilyen, olyan, amolyan, nem ilyen, hanem tök normálisan jól tudod magad érezni vele, akkor lehet, hogy el lehetne kezdeni más dolgokról is beszélni. Mert most oda jutottunk, hogy egyrészt föl sem merül bennünk, hogy bizonyos emberekkel bizonyos dolgokról beszélgessünk. De közben meg ugyanazt a szakmát űzzük, ugyanaz a szenvedély fűt minket. Tehát, hogy miért ne tudnánk normálisan beszélgetni a szakmánkról, és lehet, hogyha még kétszer beszélgetnénk, akkor harmadszor vagy negyedszer arról is lehetne beszélgetni, ami most ugye a politika, vagy az, hogy az árok két oldalán állunk.
Akkor beszéljünk egy kicsit részletesebben is erről a darabról, mert egyébként meg miközben a zsidó törvények idején játszódik egy erdélyi faluban, aközben azért nagyon szól a mai életünkről, de az is a pozitív kritikák, vagy a kritikák között volt, hogy bár te általában nagyon szeretsz rámutatni a jelennel való azonosságra, itt most nem tetted meg, mert nem is kellett.
Hát benne van a színdarabban. A színdarab arról szól, hogy egy Bözödúj falu nevű helyiség, onnan lehet ismerni, ez egy valóban létező falu volt, ez az a falu, amit a Ceausescu irában elöntöttek vízzel, és a templomtól, hogy kilátszódott belőle. Ez nem csak erről híres, ez arról is híres, hogy nagyon sok felekezet élt együtt ebben a Marosvásárhelyhez nem túl messze lévő faluban. Ahol azóta jól tudom, egy ilyen emlékmű van pontosan a falu emlékére. a legnagyobb békességben éltek keresztények, zsidók, olyan zsidók, akik előtte keresztények voltak, tehát, hogy kizsidósodott keresztények, amik akkor szombatosok, reformátusok, stb. Stb. És csak annyira voltak konfliktusaik, amennyire minden embercsoportban vannak konfliktusok, de az, hogy a másik nem volt megkérdőjelezve, a másiknak a léte, létjogosultsága, hitének létjogosultsága, az nem volt megkérdőjelezve, hanem szeretet volt, az nem volt kérdés. Ezek történelmi tények. Tehát ez nem a Székely, ez nem a Csabának a kitalációja. És aztán, amikor a zsidó törvények elindultak, és visszacsatolták Erdélyt, akkor Budapestről ebbe belenyúltak. És sikerült úgy belenyúlni, hogy sikerült összeugrasztani a felekezeteket egy kis közösségben. Sikerült elérni azt, hogy az egyik embercsoport felsőbbrendűnek tartotta magát a másik embercsoporthoz képest. Sikerült azt elérni Budapestről felülről belenyúlva, hogy elvittek 63 zsidót, vagy zsidónak minősülő, vagy félig zsidó, vagy keresztény, aki zsidó volt. Ugye ez nagyon sokat játszik a darab ezzel az abszurditással. Mert tényleg abszurditás. Elvitték őket a kolozsvári marosvásárhelyi téglagyárba, de ott viszont egy katolikus pap segítségével mind a 60, nem mind, 2-3 embert kivéve megmenekültek, tehát visszakerültek a faluba. Aztán jött a Ceausescu, és kerültette őket vissza. Nagyon szépen mutatja a darab, sok humorral, sok szeretettel, sok abszurditással, ami ugye a Székely Csabára nagyon jellemző, azt, hogy egyébként hogyan tudnánk együtt élni, hogyha nem kezdenének el valahogy besorolni minket, vagy nem kezdenének fölpiszkálni minket az ügyben, hogy valahogy valakinél mindig különbnek kell, hogy érezzük magunkat.
Te, ahogy Székely Csaba és ahogy a darab, te tudsz nevetni a minket körülvevő aktuális hülyeségeken? Tehát a hazaárulózáson, nem tudom, tehát hogy megtalálod-e bennük azt a pontot, nem, amit Székely Csaba megtalál?
Nem, de most tegnap valamit nagyon nevettem. Tegnap valamit, de mondom, hogy olvastam a beszámolókat ezekről, és valamit nagyon nevettem. Ja igen, ezen nevettem, pont ezen, amit az előbb mondtam, hogy valaki kérdezett valamit, és akkor azt mondta, hogy ilyen nagyon kedves parókás néni, hogy hát ez nem igaz, és hogy nem. És valahogy annyira úgy mondta, hogy nagyon nevettem rajta. Nem tudom, miért van erre szükségünk egyébként. Nem tudom, miért van, de az az igazság, és nem akarok semmiért mondani, mert meg ki fogok kapni, de hogy valahogy végignézve az elmúlt 100 évünket, vagy 150 évünket, hogy valahogy ez mindig becsúszik, hogy úgy tudjuk önmagunkat csak megfogalmazni, hogy muszáj összehasonlítanunk magunkat valakihez, és annak kell, azt kezdjük el szajkózni, hogy annál mi jobbak vagyunk. Én soha életemben nem hasonlítgattam magamat senkihez, mert vagyok annyira, és ez nem nagy képűség. Szerintem, hogyha állsz a lábadon, vagy nagyjából békében vagy magaddal, akkor nincs szükséged arra, hogy másokhoz képest fogalmazd meg önmagadat. Vagy hogy azért vagy te jobb, mert nem vagy olyan, mint a másik. Hogy nem is értem ezt igazán, de ezt most nagyon komolyan mondom, hogy annyi dolgom van, nem így a munkában, mint ember, mint egy 21. században élő ember, olyan nehéz megélni, aztán annyi mindent kell csinálni, hogy a francba van idejük, kedvük, energiájuk embereknek azzal foglalkozni, hogy milyen a másik. Hogy merem venni, vagy merib menni bárki a bátorságot arra, hogy abba beleszóljon, hogy kinek milyen a haja, hogy hogyan eszik, hogy milyen Istent imád, hogy mit csinál a hálószobájában, hogyan neveli a gyerekét. Tehát ez valahogy az én világomban nincs benne. Mert tényleg nincs benne. Mert egyrészt semmi közöm hozzá, Másrészt, ha érdekel, akkor megkérdezem. Harmadrészt nem fogom azt gondolni, hogy ő ezért, azért, amazért rosszabb vagy jobb, mint én. De hogy tényleg nem, nem azért, mert hogy nincs benne a világomban ez, hogy önmagamat muszáj valakivel összehasonlítanom ahhoz, hogy én rendben legyek. És akkor itt van az, ami nekem a mániám nagyon régóta is, mert szerintem neked is mondtam nagyon sokszor. Szóval addig, amíg nincs kipucolva a kamra, nem úgy, az ágy alatti rész, a por, a lelkünk, a történelmünk, az agyunk, a múltunk, amíg hazudunk, amíg, érted, ilyen-olyan-amolyan emlékműveket húzunk föl, addig ez mindig így lesz. Mert nagyon nehéz megtalálni benne saját magadat. De hogy ha ezt nem végezzük el, akkor ez itt mindig így lesz. Mert mindig muszáj valamit takargatnunk.
A művészetnek lehet az egyik feladata egyébként ez a söprés, de akkor hagyj hozzak ide egy régi idézetet, de egy szerintem sokat visszaemlegetett mondatodat, ezt a Burgtheaterben mondtad, ez egy nagyobb beszéded volt. Nem tudok a szerelemről előadást csinálni, mert csak és kizárólag, szinte már hisztérikusan, csak és kizárólag arról tudok beszélni, hogy mi történik az országomban. Ugyanolyan harcossá váltam, mint a kultúrharcosok, nem vagyok szabad, elvesztettem a szabadságomat. Ez még folytatódik, de a lényeg, hogy ez most már 12 évvel ezelőtti idézet. Máshol tartasz-e?
Máshol.
Tudsz már a szerelemről előadást csinálni?
Szerintem tudnék, igen. Pont ez az, ami miatt én átraléptem. Mert amikor azt hiszed magadon észre, hogy ugyanolyan indulattal nem figyelsz a másikra, vagy ugyanen indulatból véleményezel, vagy ugyanen indulatból értékelsz, mint ami ellen hosszú évek óta jártatod a szádat, az baj. Uh-huh. Az nagyon nagy baj. Mert az azt jelenti, hogy elvesztetted valahogy magadat. Epé sose vesztette el magát, maradjunk vezérfonalnál. Tehát, hogy ő soha a legdurvább pillanatokban sem vesztette el magát. De én pont ez, amit a Borgban mondtam, hogy annyira bepörögtem én saját magam is, hogy az megszüntet valamiféle normális rálátását a világnak. Nem a szenvedélyről beszélek, nem arról beszélek, hogy valami, hogy közelebb áll hozzám, vagy kevésbé áll hozzám, nem a harcosságnak az elvesztéséről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az indulat vezérel. És hogy olyan, igen, tehát, hogy ugyanabból a hozzáállásból látod a világot, és próbálod jobbá tenni a világot, mint ami ellen te beszélsz, vagy harcolsz. És amikor azt teszed észre, hogy ugyanúgy fröcsöksz, hanem is nyilvánosan, de ugyanúgy uh-huh. fröcsöksz, az nagyon mélyen elgondolkodható, mert én nem akarok olyan lenni.
Neked szóltak, vagy észrevetted?
Észrevettem. Meg nem éreztem jól magamat. Nem éreztem ettől jól magamat, ettől az állandó agyaláson, megszólaláson, hőbörgésen, nem éreztem jól magamat az állandó figyelésen, hogy mi történik, ki mit mondott, hol mit mondott, kivel kell, kit kell följelenteni, hol írta meg, hol nem, hol izé, hol... Tehát, hogy ilyettől elkezdtem nagyon rosszul érezni magamat. Mert elvitt valahogy a lényegtől.
Darabválasztásnál, rendezésválasztásnál mennyire befolyásol még ez, hogy hisztérikusan a világunkról, a magyar valóságról akarsz beszélni, vagy mennyire tudsz, meg akarsz már mondjuk ennél általánosabb érvényű nagy igazságokról beszélni?
Emberi történet, tehát hogy inkább ilyen szűkebbe kis csoportos történeteket csinálok mostanában, de ez nem direkt, ezt így észrevettem.
Igen, most, amit Szegeden próbálsz,
az, igen, az is egy kis közösség, egy kis izé.
Amennyit lehet
mesélni. Akkor előtte ugye a Pesti Színházban egy ilyen család. Mit csináltam előtte?
Az otthonszülés.
Igen, akkor előtte is egy ilyen családi dolgot, Hamletet csináltam, de azt se társadalmilag, hanem nagyon nem. társadalmilag. De ez nem ilyen elhatározás, hanem hogy ezt én, tehát hogy magadon így észrevetted, hogy valahogy változott a fókusz. Mert azért mégiscsak arról van szó, hogy azért ezek itt indulnak. Meg arról van szó, hogy ami a kis közösségben megtörténik, az valahogy aztán utána a nagyban is megtörténik. És a nagyban szerintem sokkal nehezebb változtatni. Meg ugye azt mondják, hogy a változtatás az mindig a piciben indul, tehát a kicsiben. Tehát addig teljesen logikus. Addig, amíg nem tudunk egy vasárnapi ebédnél, családok nem tudnak beszélgetni mondjuk a politikáról, mert 2 perc múlva repül a tányér, vagy olyan indulatok lesznek, hogy ugye nagyon sok helyen van az, hogy kerülik inkább a témát. Tehát inkább kussolunk.
Minden másról lehet.
Igen, minden másról lehet. Tehát addig, amíg egy család, tehát amíg a családi köteléket fölülírja az, hogy ki lesz a paz. Tehát addig, amíg ezt nem oldjuk meg, addig biztos, hogy nem tudunk nagyban jól beszélgetni egymással. Hogy mondjam, én elkiabáltam már szerintem, amit el kellett kiabálnom. Meg biztos van, ezek nem tudatos dolgok. Alkotóként sem tudatos dolgok. Uh-huh. Az, hogy én az teljes belső meggyőződésből vagy hitből csináltam azt az időszakot, amire azt mondod, hogy úgy nagyon mondtam a magamit. Vagy
nagyon te mondod, én nekem nagyon mondod magamról.
Nagyon társadalmi dolgokról beszéltem. Annak köze volt ehhez és lehet, hogy rosszul mérte be az ember a szerepet, de annak köze volt ez, amiről már beszélnek, ez az értelmiségi uh-huh. felelősség. Ugye én még azt tanultam, tehát én még abban a világban nőttem fel, azt láttam, nem vagyok olyan okos, mint az EP basszanak, hogy, de ugye az nagyon ritkán van, hogy egy ember ennyire nagyon okos legyen. Tehát, hogy az is ugyanúgy belső meggyőződésből volt. Világos, hogy amit már sokáig csinálsz, és ha még érdekel valóban a világ, azon megpróbálsz valahogy változtatni magadon, hogy önmagad se unt meg, se magadat. Én nagyon rettegek attól, hogy besűlök. Tehát nagyon rettegek attól, hogy nem fogom észrevenni, hogy már valahogy nincs bennem kíváncsiság, hogy már nem a valóságról beszélek, hogy már csak így pörgök uh-huh. a saját farkam körül. Én ettől félek a legjobban. És igen, ennyiben talán tudatos volt, hogy más munkatársaim lettek fiatalok, fiatalítottam. Iszonyú érdekes látni mondjuk az ő, hogy mennyire más világban élnek. Ez nem jó vagy rossz, hanem hogy teljesen egy másik világ nyílt ki azáltal, hogy mondjuk a Bíró Bencével elkezdtem dolgozni, de hála Istennek a Bencének is egy másik világ nyílt ki. Ez is olyan érdekes, amelyik nap beszélgetünk erről. Milyen fura, hogy megszűntek ezek. Tehát, hogy nálunk most ilyen generációs kérdésben, mondjuk beszélünk a művészetről, hagyjuk a politikát, ilyen elvágólagosság van. Hogy új generáció. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy elveszett ez az összefolyás a generációknak. Vagy az, hogy egymásra épülnek, vagy az, hogy együtt kezdik, és akkor, hanem hogy abban is ilyen drasztikusak lettünk. Akár a színházban, akár a festőknél, akár
a médiában, a mesterek eltűntek.
Igen, tehát hogy valahogy nem épültek egymás, hanem az is ilyen drasztikus lett. Megváltozott a tévézés. Oké, de hát ugye abban volt egy csomó minden érdekes, ott lehet transformálni, azt lehet továbbvinni, abból indultunk, és a színházban is így van. Tehát, hogy minden ilyen elvágólagos. De hogy jutottam most én idáig? Mit kérdeztem?
Arra már kiemlékszik arra, viszont az érdekel abból, amit mondtál, hogy mennyire hatnak rád az ilyen teljesen 21. századi dolgok, nem tudom én, a digitalizáció, a TikTok, az, hogy nem a befogadás aztán nagyon megváltozott, mert hogy ahhoz, hogy te ma lekössél egy 20 évest is, vagy akár egy kamaszt, ahhoz egészen másként kell, más ingereket kell küldened, mint mondjuk kellett nekem küldened, vagy kell egy idősebb generációnak küldened.
Lehet, hogy az eszköz az így van. A lényeget tekintve nem kell mást küldened. Például nem vagyok TikTokon, de nem szeretek TikTok videókat nézni. Abszolút.
Éjszaka pörgetem.
Persze, persze, persze. Tehát én most azért csináltam meg a Hamletet, szintén Budaörsön, idestova harmadszor, mert nagyon sok fiatallal keveredtem volna össze, és nagyon, vagy nagyon megéreztem az ő nagyon fura helyzetüket, amiben, ami nem jó vagy rossz, hanem hogy valahogy az, hogy valahogy, hogy az nincs valahogy az ő életükbe megteremtve, nem általuk, hanem a világ által, hogy legyen egy perspektíva. Uh-huh. Mondjuk a saját szakmájukban. Már ugye én úgy találkozom velük. És én valahogy ezt én nagyon megéreztem, vagy nagyon szembe jött, elkezdtem nagyon sokat beszélgetni velük erről. És én pont ezért csináltam meg a Hamletet. És pont ezért csináltuk meg így a Bencével a Hamletet. Hogy valahogy nem a társadalmi cuccot nézted, hanem az, hogy ez a gyerek, ennek milyen perspektívája van egy olyan világban, mondjuk, ami a mai. És hogy vajon a valóság és az elképzelt dolog az mennyire keveredik. Hogy vajon neki ki kellett találni a nagy dolgokat ahhoz, hogy neki legyenek nagy céljai, vagy találkozik az életben nagy dolgokkal, amitől valóban nagy céljai lehetnek. És én nem tudok máshogyan fogalmazni, csak a magam 57 évével tudok fogalmazni, de azért mondom a lényeget, hogy pont ezt vizsgálja az előadás. És hogy ez iszonyan átjön a kamaszoknak is átjön. Uh-huh. Tehát, hogy sikerült ezt megcsinálni, milyen érdekes, mert a mi generációnk az, hogy nyomog, miért ezt kell hagyni, meg azt kell hagyni, meg miért így, meg miért úgy. És a kölkök, akikről szól, de nem így direkten, csak nagyon, nagyon megütött ennek a sok fiatal kollégának az ugyanarról való beszéde, vagy ugyanazzal kapcsolatos keserűsége, azt ők pontosan érti.
Te mit fogyasztasz ahhoz, hogy...
Hogy én?
Igen, jól kezdődik, de hogy szellemi értelemben értem, hogy ne válj anakronisztikussá, hogy ne legyen az, hogy önmagadat csinálod meg újra és újra. Jársz-e külföldre darabot nézni?
Nem jársz-e járok, itthon mert nagyon sokat játszom. Nézni? Itthon, ha tudok, akkor megyek. Tehát itthon, ha tudok, akkor megyek. Olyanokra is megyek, amilyenekre egyébként nem mennék, csak mondjuk, mivel barátkozom most egy másik generációval, kérem őket, hogy vigyenek, hogy lássam.
Az, amire nem mennél?
Na, ez hülyeség.
Most nem konkrétat kell mondanod, hanem, tehát nem azt várom, hogy rendezőt is darabot mondj, hanem, hogy
nem tudom,
stílusban van olyan,
nem, csak hogy nem jutna rögtön eszembe, hogy van egy szabad estém, akkor azt nézem meg. Hanem majd sor végén lenne, vagy nem, így gondoltam. És nagyon-nagyon jó élményeim vannak, és nem csak az előadásokról, hanem hogy utána az is olyan alapügyek hiányoznak az életünkben, hogy most volt egyszer vagy kétszer, utána hogy leültem megbeszélni, nem is ismertük egymást. Iszonyú jól éreztem magam. Beszélgettem alkotókkal, kollégákkal, fiatalokkal, akik máshogy gondolják, vagy így gondolják, nem. Ők se voltak hanyattesve, tehát, hogy iszonyú jók voltak. És arra mondom ezt, hogy itt önreflektálok állandóan, hogy ez is mennyire kiveszett az életünkből ezek a beszélgetések. Hogy olyan jó volt leülni és beszélgetni, vagy arra az előadásról beszélgetni, vagy kérdezni, vagy elmondani, hogy én mit láttam zavarnak, hogy meglátni azt, hogy ő azt megértette, hogy a fenébe tényleg. Tehát, hogy ezek nagyon feltöltik az embert. Én próbálok nagyon, nagyon nézni, tehát próbálom megőrizni a kíváncsiságomat. Igen. Tehát próbálok figyelni még mindig. De nem is próbálok, mert engem tényleg érdekel.
Azt mondod, ugye a Hamletet is már sokat szor csináltad. Megcsináltad újra az ügynök halálát. amiben egyébként az előzőben nekem Bodrogi olyan felfedezése volt, mint annó Tarantinónak John Travolta. Szóval, hogy egy ilyen nagyon másba tetted be, és nagyon működött, és valami új fényt kapott ott.
Ezt képzeld el, hogy amikor a Gyula Kossuth díjat kapott, akkor csináltatott egy ilyen pici táblát, egy nemes fémből, és ezt elhoztam nekem. Már azt mondta, hogy az ügynök benne van az ő Kossuth díjában.
Miért csináltad meg újra? Miért csinálsz meg darabokat újra? Miért fogod a kőműves kelemet megcsinálni újra?
És jövőre nem is lehet még tudni, nyilván semmiket fogok csinálni jaj, jaj. Újra. Az ügynököt azért csináltam meg, mert szerintem az egy nagyon jellemző dolog ma az életünkre, hogy mennyire közelebb jött az élet zsákutca. Hogy ma egy Stoll András korú férfi az igenis szembesül azzal, hogy nem tud sem férfiként, sem apaként, sem családfenntartóként, sem csak anyagilag, uh-huh. szellemileg nem tud működni. És ez nem, nem egy 70 éves vagy 80 éves ember, ez már egy 45 éves ember is, tehát még a buci öreg is. Csak óvatosan mondtam persze. Hogy mennyivel tragikusabb ez. Isten bocsássa meg a Willy Loman, az is egy nagyon tragikus történet, de ugye egy 70 fölötti idős ember. Az, hogy ez a teljes zsákutca az olyan típusú tehetetlen önmarcangolás, amitől elveszted a valóságérzékelésedet, hogy ez 50 éves korban van, hiszen látunk magunk körül ilyeneket, ez nagyon tragikus, és akkor megint visszakanyarodunk a beszélgetés elejére. Hogy vajon mitől veszítik el az emberek a valóságérzékelésüket? És mondjuk a Willy Loman történet erre nagyon szép példa, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit ő szeretne, amit elvár tőle a családja, és igazándiból nem is a saját életének a kudarcába rokkan bele, hanem a gyerekei életének a kudarcába. És ugye ez most elég, tehát érted, amikor a barátaid azon görcsölnek, hogy hova írassák a gyereküket oviba, mert a rossz oviba íratják, akkor már hátránnyal indul a gyerek.
Miközben az összes kutatás, most megnyugtatom mondta, akkor a barátaidat, az számít, hogy milyen családba született
persze,
a gyerek.
Így van, így van.
Ami szintén egyébként bizonyos szempontból tragikus, mert például a te pályaívedet nem biztos, hogy egy mai gyerek be tudja végig
járni.
Tudja járni.
Így van, így van. Tehát ez meg a másik, ugye a társadalmi mobilitás. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ma egy pici faluból egy egyedülálló anya, zabi gyereke, az be tudja futni azt a pályát, amit én be tudtam futni. Szerintem nem tudja. Tehát a társadalmi mobilitás, azt szerintem teljesen, az is a békaság alatt van. Mert ma ugye bejött a pénz is. Amikor én fiatal voltam, vagy én elindultam, vagy én értelmiségivé váltam egy családban első generációsként, akkor nem volt ilyen fontos a pénz. Tehát akkor nem a pénztől függött az, hogy te jó iskolába tudja járni. Ezért vettem elő. Mert hogy valahogy úgy kikristályosodott ez a probléma vagy fájdalom, és természetesen a Stoll miatt vettem elő.
És de, a kőműves kelemez meg azért, mert tégláról téglára.
Tégláról téglára, meg az ott nagyon érdekes lesz, hogy ugye ott egy pár ember ott hagyva van a régiből, az öregek.
Mint szereposztásra.
Igen, és akkor lesznek fiatalok. Tehát, hogy ott lesz, azt hiszem, lesz egy plusz konfliktus is.
Van egy darab most a nagyon sok, tehát egyébként én nem tudom, hogy ez mennyire általános, de 9 futórendezésed van, 5 idei bemutatód van.
5?
Igen.
Okay.
Igen. Igen, és 13 plusz 1 szereped, azért plusz 1, mert a harmadik Richard az egy speciális, az egy online előadás, de szóval, hogy rengeteg. és én nem is, tehát én nem tudom, hogy ebbe hogy fér bele egy újabb csavar, egy majd azt mondod, még nem is tudjuk, hogy mit fogsz csinálni a következő évben. És akkor közben mondjuk van egy oké, hogy ki fog futni, de vannak olyan darabok, és hát olyan az Őrült nők, ami 11 éve megy. És mi beszélgettünk annak a premierjén, azt időről időre megjelenik nálad az a beszélgetésünk a Facebookodon, úgyhogy annak örülök. Ami ugye egy nagyon érdekes dolog, mert akkor te azt, Isten nyugasztalja, Kerényi Imrének ajánlottad, és akkor 2013-14-ben az egy perifériás mondat volt, amit Kerényi Imre mondott, hogy a buzi lobby műve ez a darab, szó szerinti idézet, azért így hangzik el. És hát azóta ez a mainstream lett, és hogy ma, amikor beszélgetünk, akkor ugye, ahogy a beszélgetés elején épp elfogadták azt a gyülekezési törvényt, ami majd nem engedi a Pride-ot, közben gyermekvédelemre hivatkozva nagyon sok korlátozó intézkedést hoztak meg, és hát mondjuk az egy transznemű főhősről szól, és ma beleírták, hogy férfi és nő van, és pont. Ilyenkor, és lesz ebből az előadásból két aréna előadás, amire nem tudom, mi fog jönni. Tehát, hogy ezt már duródóra már le akarta darálni, meg van, aki már be akarta zárni. Ez egy dafke a végére, ha már vége kell, hogy legyen, már a kultúrbrigádnak
az
is
az igazság, hogy én ebben nem vettem részt ilyen nagyon aktívan. Uh-huh. Tehát ez a három fiúnak a... Tehát én hagytam nekik, hogy
élete legyen ennek.
Élete legyen meg, hogy ez úgy búcsúzzon el, és úgy legyen vége, hogy nekik ez jól esik a kultúrbrigádnak. Uh-huh. Igen, és hát zabálják a népek. De hogy nem azért... Tehát, hogy... Alaptörténet, azért merem elmondom, mert az András is mondja. Kettőt is tudok mondani. Hogy az egyik, akkor mondom a másikat. Öcsémnek, meg a sogornőnek van egy baráti társaságuk, és hát ők nem nevezhetők nagyon nyitottnak. Mondhatni szerintem rendes homofóbok voltak, vagy nem tudom. Figyelzni, hogy senkit nem akarok megmenteni. És dolgoztak azon a szabélyek, hogy eljöjjenek az előadásra. És nem ment könnyen, de teljesen megváltoztak. Tehát, hogy azt mondták, hogy ők nem is értik, hogy nekik mi bajuk volt. Amikor megnézték az előadást. Az Andris nagy története, az meg az, hogy volt egy barátja, akinek volt egy nagyon jó gyerekkori barátja, majdnem mint a testvérek, és akkor ez a testvér, ez bejelentette, amikor már 20 évesek voltak, hogy ő meleg. És akkor ez a nagyon macsó vadász barátja, ez megszakította vele a kapcsolatot. És akkor eljött megnézni az Andrást, a Bucit, a vadászbarát, és hogy annyira megrendült, hogy fölhívta, nem tudom, tizenvalány év múlva ezt a régi barátját, és azt hiszem, hogy kibékültek, vagy hogy barátság lett, vagy hogy bocsánatot kért, vagy nem tudom, micsoda. Mert ez az egész előadás, ez arról szól, amit akkor is mondtam, ez a szeretetről szól. Ez nem arról szól, hogy kinek milyen parókája, ruhája van, ki hogy festi magát, ki mit szeret a hálószobájába, vagy itt vagy. Ez nem erről szól. Ez a szolidaritásról szól, a szeretetről szól, a felelősségről szól, a családról szól, ezek már manapság már ugye büntetendő mondatok, mi legalábbis meg ki kell írnotok, hogy 18 éven felülieknek. Ez az előadás erről szól. És ezt az emberek pontosan érzik, vagy érzékelik. És egészen biztos vagyok abban, hogy biztos, hogy jobboldali szavazók is nagyon-nagyon sokan megnézték. És hogy ez hat rájuk. Hogy ez hat rájuk. Nem lehet, hogy nem hat rájuk. Miközben érted, a kormány nyomja ezt a propagandát, vannak ezek a posztfasiszta emberek, akik hosszú évtizedek óta elretették rá az életüket, miközben általában boldog családi életet élnek sok-sok gyermekkel. De közben szerintem a magyar társadalom úgy nagyban egyáltalán nem itt tart már. nem itt tart. Ugye a gyermekvédelmi törvény megszavazása után mindenféle közvélemény kutatások és felmérések voltak, és abból mindegyik azt mutatta, hogy nem itt tart a magyar társadalom. Tehát, hogy a magyar társadalom elmozdult arról, hogy pusztuljanak a buzik, és hogy minden... Tehát nem itt tart, egyáltalán nem itt tart. Mondják, hogy már, hogy mennyire, ha mennyivel többen vannak, akik ordítanak ez ellen. És akkor erre mindig azt mondom, hogy szerintem eddig is ugyanennyi volt. Csak most ugye fel vannak szabadítva, és most az van nekik, mondva, hogy ordítsatok. Persze, hogy hangosabbak, és úgy tűnik, mint hogyha többen lennének. Figyelj, van a generációknál, ez már nem kérdés. Tehát a fiataloknál, az én generációnál messzebb megyek. Most nézte meg a két unokahúgom. Kiskamasza.
Ajaj.
Föl nem merül a probléma. Föl nem merül a probléma. Tehát azt nem értem, hogy pont ők tartják ezt. Pont ők tartják ezt felszínen vagy problémaként, hogy ki kivel szeret kézen fogva járni, vagy együtt élni. Notabene, megint visszatérünk oda, mi a franc között? De mondjak valamit, nem is érdekel. Egyáltalán nem érdekel.
Azt mondod, hogy te már tudod, hogy mit fogsz csinálni 2026-ban. Annyit mondj el belőle, hogy mi az, ami téged most foglalkoztat. Nem várom, hogy darab címeket mondj, ha még hétpecsétes titok. De hogy ügyben mi az, ami még téged foglalkoztat? Vagy mind gondolod?
Nagyon ügyes, de teljes ellenkezőt fogom annak mondani, nagyon amit az elmúlt egy órában mondtam. Az egyik az picit azt vizsgálja, hogy mi történik egy hatalom átvételnél egy országban.
2026-ban mikorra tervezed a bemutatóját?
Bassza meg, hogy nem tudtuk a választás előtt, hogy a választás után lesz a bemutatója. A másik pedig, amit jövőre fogunk csinálni, az pont ezt a kis közösségi dolgot vizsgálja továbbra is. Egy vidéki városban odaírva, vagy oda rakva egy történet.
Alföldi Róbert, köszönöm én szépen köszönöm a beszélgetést. Szépen. Ez volt a címlap Alföldi Róbert és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.